beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Afrikáról legtöbbünknek, elsősorban talán olvasmányélményeink miatt Kelet-Afrika, a Serengeti, a Kilimandzsáró és a Szafarik jutnak eszünkbe. Ennek ellenére például Tanzániáról viszonylag keveset tud az átlag magyar. A vállalkozók többségének pedig, ha külföldi piacot keresnek termékeiknek, szinte biztos, hogy eszükbe se jut Tanzánia. Pedig, mint azt mai vendégemtől majd hallhatják, érdemes legalább egyszer körülnézni ebben az izgalmas kelet-afrikai országban. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Mánfai Zoltán, vállalkozó. Jó napot kívánok!
Jó napot, üdvözlöm mindenkit!
És nem akárhol vállalkozik, hanem Tanzániában van egy safari kempingje. Ugye ez mindjárt 5 kérdést indít el az ember fejében, de talán onnan induljunk el, hogy egyáltalán hogy jutott eszébe, hogy Tanzániában vállalkozzon, hogy került kapcsolatba Afrikával egyáltalán?
Igazából teljesen véletlenül, mondhatnám így. Eleinte Kenyába járkáltam ki, mondhatnám, egy-két utazásom volt oda. Részben amiatt, hogy ott kerestem egy kereskedelmi kapcsolatot, és közben egy személyes kapcsolatom lett a barátnőmmel, aki most már a feleségem. Ez 2011 körül történt. Tanzánia úgy került a képbe, hogy mikor Magyarországon voltam, egy nagyon kedves barátom említette, hogy neki van egy safari kempingje. Természetesen én sem tudtam, hogy ez miről szól, viszont valamit kerestem profilt váltani, és kerestem, hogy mit szeretnék.
Tehát mindenképpen az volt a cél, hogy Afrikában élni?
Legfőképpen a kereskedelmet kerestem, ugyebár amiatt, hogy tudtam, hogy főleg a kelet-afrikai régió milyen szinten fejlődik. Nem volt a célom ott élni, de mivel egy kapcsolatom lett ott, emiatt ez így esett. Így történt.
Térjünk vissza Tanzániára, tehát safari camping. Mire jó egy safari camping? Ott gyűlnek össze a vadászok, vagy talán a safari szó maga egy jó reklámfogás, tehát ha kiírja, hogy camping, oda nem mennek olyan szívesen, mint hogyha az van kiírva, hogy safari camping, vagy ez valamitől speciális?
Ez így van. Természetesen safari camping az azért safari camping, mert gyakorlatilag a safari alatt itt szállnak meg az emberek, mondhatnám így. Safari egyébként szuahéliül utazást jelent, sokan ezt csak vadászatnak képzelik, de nem erről van szó. A vendégek, illetve a turisták megérkeznek, egy útvonalon indulnak el. Tanzániában egyébként a leghíresebb látnivalók a Serengeti és Gorongoro, a Kilimandzsáron túl természetesen, de az egy másik fajta desztináció. Utaznak egyik nemzeti parkról a másikra, ezeket látogatják, és közben mindig ugye meg kell szállni valahol. Na most kétféle szállás lehetőség van. Az egyik az a kemping, ami arról szól, hogy általában kempingekben vannak kés sátrak is, vagy bungalók, de a WC és mellékhelyiségek azok közösek, ezért kempingek, de vannak hotelek is természetesen, ki mit választ pénztárcától függően. Ezért safari kemping igazából.
Tehát akkor ez tulajdonképpen egy ilyen átutazó.
Egy átutazó. Aki, igen, magyarul, aki utazik általában, vagy safarira indul, általában a safari miatt indul, nem a szálláshely miatt. Tehát sokszor nem is érdekli őket, hogy hol laknak, vagy mi a neve a szálláshelynek. A lényeg, hogy haladjanak tovább, és lássák az állatokat a nemzeti parkokban.
Tehát akkor ez nem is a nemzeti park területén van, hanem útközben, vagy útban a nemzeti park.
Így van, így van. Ahol mi vagyunk kifejezetten jó hely, mert körülbelül félúton van a Serengeti és a Kilimandzsáró között.
Tehát az jó, mert oda-vissza vannak vendégek.
Így van, de azonban léteznek kempingek a nemzeti parkokon belül is. Hát ezek jóval drágábbak, és sokszor igazából azok a kempingek viszont tényleg csak egy kempingföld üres, és
ott fel kell verni
a sátrat. Ezek a sátrak egyébként az utazási iroda által vannak biztosítva. Tehát mikor elindul egy 6-8 fő egy ilyen safari kocsiban, felpakolják a tetejére, a gáztól kezdve az élelmiszertől mindent, és sőt, szakács is utazik.
Na most akkor térjünk oda vissza, hogy azt mondta a barátja, hogy van egy safari kempingje, akkor ez egy jól bejáratott hely volt, tulajdonképpen csak átvett egy vállalkozást, vagy hogy nézett
valahol,
ez ki?
Valamilyen szinten igen, illetve természetesen a barátom társ maradt, illetve én csatlakoztam be társként. Nagyjából ez úgy nézett ki, hogy mikor én kimentem, kiderült, hogy barátom már ezt nem felügyelte évek óta. Úgyhogy mondhatnám azt, hogy egy katasztrofális állapotban volt a hely, de azt viszont láttam, hogy mégis is minden nap vendégek vannak. Ez meglepett. Mondom, akkor ebben van valami. Ahol elhelyezkedik a kemping, az egy nagyon nagyszerű hely, mert gyönyörű kilátás van egyébként egy tóra, magaslaton van, mindenképpen a főútvonal mellett, és hát gondoltam, hogy ha ez így néz ki, akkor ebben lehet több fantázia, de rendbe kell egy kicsit szedni. ez történt. Gyakorlatilag ez rabolt el az elmúlt pár évemet, hogy ezt újjáépítettük, úgymond, és folyamatosan fejlesztük még a mai napon is.
Egyébként mennyire érdemes mondjuk Tanzániába vállalkozni úgy általában? Mert gondolom, hogy azért arról nem tett le, hogy ott a kereskedelmi kapcsolatokat valahogy élinkítse, vagy most annyira
nem, természetesen.
Lefoglalja ez a kemping, hogy...
Hát ez lefoglal eléggé, de igazából próbálom magamat felszabadítani, és továbbra is a kereskedelemmel foglalkozni.
És milyen a gazdasági környezet, ha beszélhetünk erről, tehát mennyire vállalkozóbarát a tanzániai jogi környezet, és egyáltalán mondjuk például egy vállalkozást elindítani mennyire egyszerű, mennyire bonyolult, és főleg külföldiként. Mert gondolom, hogy azért a külföldiek egészen más megítélés alá esnek, mint mondjuk egy helybéli.
Nem feltétlenül. Igazából a különbség talán ott keletkezik, hogyha valamilyen földet szeretne megvásárolni az ember, mert olyan esetben egy tanzán félnek legalább 51%-ot kell birtokolni a cégben. Mint magánszemély nem is lehet földet birtokolni, nem is lehet megvásárolni, sőt, még a helyének sem, tehát igazából az állam kezében van, és csak úgymond leasingelni lehet 66 évre vagy 99 évre, amit utána lehet hosszabbítani.
Tehát akkor például ez a kemping is így módon van a birtokában?
Így van, ez úgy néz ki, hogy a tanzániai földtulajdonostól béreljük a földet, és mi azon üzemeltetjük ezt a kempinget.
Akkor térjünk vissza a jogbiztonságra. Mennyire kell félni? Ugye Afrikával kapcsolatban a legtöbb magyar vállalkozónak az a legnagyobb félelme, hogy ott bizonytalanságban van, nem ismeri a helyi nyelvet, és egyáltalán a muzungu az azért arra van, hogy egy nagy pénzes zsák.
Igen, ez valamilyen szinten, ez az utolsó, ez valahol igaz. De ugyanakkor pont emiatt talán szeretik, hogy jönnek oda és befektetnek. A biztonság az olyan, hogy a politikai biztonság, azt mondom, hogy rendben van. Ez annak is köszönhető, hogy a felszabadulásuk óta, vagy függetlenségük óta, tehát 61 óta egyetlen egy párt kormányoz. 5 évenként van egyébként választás, de még most az utolsó alkalommal is nagyon kiélezett volt a helyzet, de még mindig ők maradtak. Mellettük szóljon az, hogy erős kezűek és legalább rendet tudnak tartani. Tehát tényleg nem voltak forrongások, még választások alatt sem. A gazdaság, annyit tudnék mondani, hogy az mindenképpen látszik, hogy fejlődik az ország, sőt nem csak az ország, hanem maga az a régió, ez a kelet-afrikai régió, sőt létezik egy kelet-afrikai unió is, amiben Kenya és a környező országok vannak benne. Fejlődik, lassan megjelennek a multik, tehát már látni egy-egy híresebb láncolatot a fővárosban, és gondolom, hogy ez a következő években csak egyre erőteljesebb lesz.
Ezek szerint a turizmus az az iparág, ahova leginkább érdemes befektetni, illetve ahol elég hamar lehet sikereket elérni.
Igen, azt mondom, hogy feltétlenül, tehát egy elég meghatározó százaléka az ország bevételének a turizmusból származik, fennmaradó része pedig mezőgazdaságból, egyébként ez is egy nagyon érdekes lehetőség ott.
De gondolom, a mezőgazdaság elsősorban olyan szempontból lehet érdekes, hogy technológiát vinni.
Így van, így van.
És hasonló. Térjünk vissza a turizmushoz, mert a turizmus az nagyon izgalmas, és hát eleve mondjuk az ön tevékenysége Tanzániában. Ha jól tudom, ön eredetileg nem turisztikai szakember.
Ez így van. Tényleg véletlen kerültem ebbe a gödörbe. Én hanglemezkiadónál dolgoztam, tehát egy teljesen más iparág, így van. Mivel azok egy picikét... lejtőnek indultak az elmúlt évtizedben, ezért kerestem valamilyen más alternatívát, ezért is említettem, hogy ugye lehetőségeket kerestem azon a környéken, és hát a turizmus gyakorlatilag emiatt kerültem be, amit említettem, hogy a barátom mondta, hogy van ott neki ez a kempingje, és ezen elindultam, egy perspektívát láttam ebbe, egy céget alapítottunk rá, és elindultunk ezen az úton.
Térjünk meg vissza oda, hogy ha a helyi nyelvet valaki ismeri, vagy nem ismeri, európai nyelvekkel, angollal például mennyire lehet elboldogulni?
Mivel ez egy angol gyarmat volt, emiatt az angol már nem olyan mennyiségben, mint Kenyában, de a városokban abszolút beszélik. Minél jobban megyünk vidékre, annál kevésbé.
Na de hát például egy ilyen safari camping az valószínűleg nem a fővárosban van, hanem kint van vidéken.
Így van. Hát ott ugye éppen a dolgozók nagy része nem mindegyik beszél, de én azt hiszem megértetem magamat velük, és vannak helyi menedzserek, akik egyébként magát a munkát ellátják.
Ha már itt munkatársakról beszélünk, és alkalmazottakról, mennyire könnyű megfelelő személyzetet találni, illetve mennyire lehet az európai elvárásoknak megfelelően képezni is őket, illetve európai elvárásokat támasztani mondjuk egy munkatársal szemben, vagy azért azt kell mondani, hogy ez itt Afrika, és itt Afrikában úgy dolgozunk, ahogy Afrikában szoktak.
Igen, hát én azt mondom, hogy nálunk például azt látom, hogy ha a környezetből, ezt el kell dönteni, hogy mennyit akar fizetni az ember. Tehát egy jól képzett mindenképpen többbe kerül. Én inkább a helyieket próbálom alkalmazni olcsóbban, és tanítgatom őket. Ha a városból szeretnék hozni, pláne valamilyen szerelőt vagy specialistát, az pénzbe kerül. Hogyha meg még jobban tovább megyek, például Kenyából, ahol még jobban felkészült, műveltebb embereket tudok áthozni, az még többbe kerül.
De egyébként ott a helyiek mennyire szívesen tanulnak, mennyire tanulékonyak, mennyire szívesen veszik át, mondjuk így, hogy az európai tempót.
Én azt mondom, hogy szívesen, maga a hozzáállásukkal nincs gond, de sajnos ugye, mivel a kultúrájuk más, hát sokszor lassabbak, és nem értik meg, hogy miért kell ezt úgy csinálni, hiszen az ő számukra úgy érzik, hogy ez is tiszta, vagy ez is jó, ez is működik így. Hát egyébként... Talán egy kicsikét nehéz, egy kicsit nehéz, de hát én azt mondom, hogy és mondom, hogyha hasonlítanám egy kicsikét a két környezetet, akkor azt mondom, hogy Európában ugye a környezet könnyű, tehát könnyű egy céget alapítani, könnyű átvinni a dolgokat, viszont szerintem a biznisz az nehéz, mivel mindenből túlkínálat van. Ott pont a fordítottja van. Tehát üzletileg szerintem borzasztó könnyű megtalálni, hogy ha szeretne valamit az ember elindítani. Ugyanakkor a környezet talán egy kicsit nehézkésebb. Tehát ha beszélek akár egy cég alapításról, lehetséges, tehát létezik ilyen adóhivatal, ugyanúgy létezik minden, talán egy picikét nehézkésebb sokszor.
Attól például nem tart, hogy most tudom, hogy nem ez az egyetlen rádió, ahol itt az elmúlt időszakban megszólalt, illetve majd a következőkben még meg fog szólalni, hogy talán túl sokan döntenek, úgyhogy Tanzániában hasonló tevékenységbe kezdenek.
Nem hiszem. Sajnos van egy olyan probléma, főleg magyarokkal tapasztaltam ezt, mert elég sok nyugat-európai látogatja, magyarok érdekes módon nem. Talán nem nyitottak, és nem érzik azt, tehát sokszor az, ugye azt gondolják, hogy az, ami folyik a médiából, az az, ami teljesen egyértelmű, hogy mindenki beteg ott, fetreng a porban, szegénység van. Ugyanakkor az az érdekes, hogy amit ott hallanak Európáról, hát... az se kifejezetten vonzó, sőt, hogy hallják a lövöldözéseket, a terror, amik történik, sokszor azt mondják, hogy úristen, mi történik ott. Tehát nem feltétlenül szeretnének ide jönni.
Egyébként Tanzániából, ha jól tudom, nem is túl sok menekült innen Európa felé. Nem. Ez azt jelenti, hogy egyébként annak ellenére, hogy mondjuk nem egy kifejezetten gazdag ország, ugye az általános megélhetés azért biztosított?
Hát én azt mondom, hogy igen, mindenképpen boldogabbak az emberek, talán annak tűnnek. A megélhetés, én azt mondom, hogy igen, tehát az ő szintjükön azt mondom, hogy ez elfogadott, persze mindenki többet akar mindig, ez nyilvánvaló, de én nem találkoztam olyannal, akinek ilyen nagy elvágyódása lenne, hogy máshol szeretne élni, tehát ez érdekes módon nincs bennük meg.
Visszatérnék erre a muzungó a pénzes zsák gondolatkörre, már csak azért is, mert hogy ha az ember vállalkozni kezd, azért az nem mindegy, hogy kik között vagy hogyan érzi ott magát. Mennyire kedvelik az idegeneket. Most túl azon, hogy persze azt gondolják, hogy az európainak van annyi pénze, hogy meg se kotyan neki egy-két dollár pluszban.
Uh-huh. Igen. Azt mondom, hogy van egy ilyen bennük mindenképpen.
De hogy egyébként barátságosak?
Egyébként borzasztó barátságosak, igen. Most kérdés, hogy meddig? Amíg látnak, amíg tényleg csak pénzes zsákot látnak, sokszor azt tapasztalom, hogy igen, miután meglátják, hogy esetleg nincs hasznuk a barátságból, akkor lehet, hogy ez egy picit csillapodik esetleg. Amit én hiányolok, mindig tényleg társakat, jó társakat, akik egy irányba haladnak, tehát a vállalkozásban nehéz olyanokat találni. De természetesen ez nem lehetetlen, mert pont most akadtam egy ilyen illetőre, helyi. Gondolkodásban talán azért picit más, mint az átlagos ottani, mert belga a felesége, és Hollandiában tanult több évig. De ő is igazából arra panaszkodott, hogy igen, ő is belebotlik akadályokba, sokszor a hivatalokba, vissza kell még egyszer menni, egy kicsikét nehézkés az adminisztrációjuk.
De akkor ez egy elég jó pofa dolog, ugye ő helyiként egy európai feleséggel, ön pedig európaiként egy afrikai feleséggel elég jól mutatnak együtt.
Igen, ez egy jó kis tím így, igen.
És egyébként mennyire segített a beilleszkedésbe az, hogy afrikai a felesége?
Én azt mondom, hogy segített mindenképpen, tehát ez többször így visszacseng, amiatt is, hogy ezáltal megtanultam néhány szót szuahélül, szerintem ez is borzasztó sokat segít, hogyha egy-egy helyre bemegy az ember, és csak egy-két szót megszólal, már máshogy tekintenek rá, sőt, ha a rendőr megállít az úton, és egy pár szót említek, örülnek neki kifejezetten.
Persze ezzel mi is így vagyunk, hogyha egy külföldi megpróbál magyarul beszélni.
Nagyon tetszik, szimpatikus,
igen. Tehát akkor ezek szerint Tanzániában érdemes vállalkozni, lehet is vállalkozni, bár nem egyszerű, és többféle iparágban is van mit keresgélni annak, aki kellőképpen vállalkozó kedvű. Turizmusról esett szó és a mezőgazdaságról egyéb területen, bár tudom, hogy elég sok idejét elveszi a safari, de egyéb területen milyen lehetőségek látszanak Tanzániában?
Hát én, amit még így látok, nyilvánvaló, hogy ezen a részen én nem foglalkoztam, mióta ott vagyok, de látszik az, hogy még rengeteg dolgot lehet oda importálni, kereskedelemmel foglalkozni. Én még ebben látok lehetőséget. De azt is látom, hogy ott kell lenni és kontrollálni. Tehát ez nagyon fontos, hogy az legelejétől, hogy megérkezik a hajóval vagy repülővel, annak a levámoltatása. Egy kicsit talán hasonlíthatnám, ami nálunk volt a 90-es évek elején, hogy speditőr cégek vannak, akik ugye átsegítik a vámolást. Tehát ezeket jó kontrollálni az elejétől végig, mert egy ilyen helyen megakad például az áru, akkor tárolási díjat kell fizetni, és lehet, hogy egy-két nap alatt elmegy a haszon, ami miatt csinálta az ember. Amit még látok, az építőipar nagyon fejlődik, tehát a különböző szerszámboltok, rengeteg szerszámbolt van, anyagbolt van, tehát úgy érzem, hogy ebben mindenképpen egy nagyobb lépések lesznek, és szerintem akár beteszi valamelyik multi a lábát emiatt majd.
Van még egy pár percünk, és azt gondolom, hogy ami talán az egyik legizgalmasabb Afrikában, és ami miatt sokaknak az álmaiban szerepel, vagy a bakancs listáján szerepel Afrika, az talán pont az, amihez az öntevékenysége is kapcsolódik. Igen. A safari maga, az ottani élővilág, vadvilág, illetve hát a látnivalók, és ha gyerekkori olvasmányélményeikre emlékszünk, hát pont a Kilimandzsáró és a Serengeti környéke, ahová mindenki el szeretne jutni. Hogy néz ki egy ilyen safari most Afrikában? Mennyire sokan vadásznak, és egyáltalán Tanzániában mennyire a vadászat a jellemző, és mennyire vette át talán ennek a helyét a nézelődő, a szemlélődő turizmus?
Azt mondanám, hogy a 90%, tehát inkább a nézelődő turizmusról van szó. Létezik ugyan vadászat, de azt is látni, hogy ez nagyon korlátozott és nagyon beszabályozott dolog. Tehát nem ez a jellemző, semmiképpen nem. És egyébként a vadászatok teljesen más helyen is, tehát ezek elzárt külön kis parkokban vannak, kvóták szerint lehet csak lövöldözni. Nem sokat tudok erről a dologról, mert tényleg ez nem áll közel hozzánk, de tudom, hogy létezik és van, de nem ez a jellemző. Tehát a turizmusra általában ez a fényképezős, és járják a nemzeti parkokat, tehát onnantól kezdve, hogy megérkeznek egy helyi iroda, aki nyilvánvaló társiroda itt az európaival, ahova általában befizet az ember, ők felveszik az utast a reptérről, viszik végig. Hogyha camping safariról van szó, akkor amint említettem is, hogy jön egy szakács is, ők főzik meg a vacsorát, a szálláshelyen a reggelit elkészítik, és haladnak tovább a következő nemzeti parkba.
Egyébként mennyire alkalmas Tanzánia a bakancsos turizmusra, vagy hátizsákos turizmusra, tehát amit nagyon sokan szeretnek mostanában, hogy interneten megszervezik maguknak, és akkor kihagyják belőle a profikat, úgymond, hanem majd ők ott helyben elboldogulnak, hiszen beszélnek mondjuk jól angolul.
Akár. Hát én azt mondom, hogy ez... Egyéntől függ, ki mennyire bevállalós, úgymond, mert tényleg az van, hogy meg kell küzdeni a helyi nehézségekkel. Tehát, hogyha csak úgy kiutazik az ember, ott is vannak ugye irodák, akik a szafarikat szervezik, tudni kell az árakat, minden ilyen alkudozós, tehát meg kell találni a megfelelő helyeket, és van egy kis kockázata is, ugye, amíg itthon befizet, itt van valamilyen szintű garancia. Ott viszont belebotolhat az ember kellemetlenségekbe, tehát azt mondják, igen, másnap reggel felvesszük, nem veszik fel, mert tegyük fel, nem gyűlt össze az a 6 ember, aki betölti azt az autót, és emiatt csak a következő nap mennek. Na most akkor úgy indul el, hogy megvan minden nap számlálva ugye a nyaralásból, hát akkor kellemetlen, hogy egy napot így elveszít az ember. És ez sajnos benne van akkor a pakliban, hogyha így maga megy az ember, és elveszíthet időt esetleg ilyenekkel. Nem beszélve arról a kellemetlenségekről, hogyha leszáll a busztról, úgymond körbevezik különböző ajánlatokkal, tehát vannak ilyen fogó emberek, úgymond, akik természetesen nem veszélyesek, tehát most nem arra kell gondolni, hogy bármi történik. Csupán egy kicsit kellemetlen lehet, hogy ugye megözönlik, és mondják, hogy gyere ide, gyere oda, mi elintézzük, mi ettől az irodától vagyunk. Tehát ez egy némi nehézséget jelent. Bérelni is lehet autót, tehát erre is van mód, de mindenképpen egy utánajárás idő. Tehát, hogyha valakinek meg létezik az extra idő, akkor egyébként meg lehet csinálni természetesen.
De helyiekkel mindenképpen kooperálni kell.
Igen, tehát onnantól kezdve, hogy leszáll a gépről, akkor a helyi taxis, stb. Stb. És hát tudni kell, hogy tényleg az árakkal tisztába kell lenni, mert amit említetted, hogy mozongó, vagyis ami fehér embert jelent, hát tényleg ez létezik, hogy pénzzsákként tekintenek ránk, és esetleg dupla árat mondanak, amiben valójában kerül, és tudják, hogy mivel mosszát az illető a repülőről, valószínűleg nem tudja, hogy mi az reális ár.
De hát ehhez nem kell Tanzániába menni, hiszen ha Budapesten leszáll valaki a repülőről, akkor is beleszaladhat ebbe.
Fordulhat, igen. Sajnos a turisták kivannak ennek szolgáltatva mindenhol a világban. Tanzániában sem rosszabb igazából a helyzet. Akár turistaként, akár üzletemberként látogatod az ember, mindenképpen érdemes elutazni Tanzániába.
Akkor legyen már ez a végszó. Nagyon köszönöm Mánfai Zoltán vállalkozónak, tanzániai safari camping résztulajdonosnak és menedzsernek, hogy vendégünk volt és megosztotta velünk élményeit és ismereteit. Tegye máskor is.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Beszállókártyával itt a Trend FM-en legközelebb, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok! Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora.